Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A Gráci Műszaki Egyetem, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat, Wigner Fizikai Kutatóközpont és az Eli Alps Lézeres Kutatóintézet munkatársai olyan új nanooptikai eszközt fejlesztettek ki, amely képes ultrahangos optikai jelek nanométeres felületi struktúrák mentén történő továbbítására, új utat nyitva ezzel a még gyorsabb és egyben miniaturizált optoelektronikai eszközök jövőbeli létrehozásához. Tombi Péterrel, a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatóprofesszorával beszélgettem.
Az optoelektronika az igazából olyan módszereknek, megoldásoknak a gyűjteménye, amikor különböző optikai jeleket megpróbálunk úgy feldolgozni, mint hogyha mondjuk elektronikus jelek lennének. Tehát a hagyományos mikroelektronikával szemben, ahol ugye az elektronok mozgásán alapuló áramokat használjuk gyakorlatilag jel továbbításra, jel feldolgozásra, az optoelektronikában optikai jeleket használunk ugyanerre.
Alapesetben miért jobb ez, mint a hagyományos elektronika?
A hagyományos elektronikának van egy alapvető korlátozó tényezője, mégpedig a hagyományos mikroelektronikai eszközöknek a sebessége az limitált, tehát az megrekedt gyakorlatilag egy olyan szinten, ami például azt eredményezi, hogy egy számítógép processzornak ez az órajele, amivel gyakorlatilag a jelfeldolgozási sebességét határozza meg, ez megrekedt egy ilyen 3-4 GHz-es szinten. Éppen a interjú kapcsán néztem ennek utána, hogy a különböző rekordok, ugye mikroprocesszorok órajelével kapcsolatban, az a jelenleg ugye 5,5 GHz-es, az a leggyorsabb mikroprocesszor, ami kereskedelmi eszközökbe is bekerült, és hát egy ilyen kísérleti tesztrendszereknél pedig 9 GHz az a világrekord, amivel egy ilyen mikroprocesszor működni tud. Tehát ezeknek a mikroprocesszoroknak az órajelét, azt gyakorlatilag az órajelei, azok gyakorlatilag ilyen nanoszekundum körüli, 100 pikoszekundum legjobb esetben ilyen gyorsan követik egymást. Ezzel szemben ugye az optikai jelek ennél sokkal rövidebbek tudnak lenni. Ugye éppen itt a Krausz Ferencnek a Nobel-díjas kutatásai kapcsán tudjuk, hogy ezért vannak olyan technológiák, amik akár még ugye attoszekundumos, 10^-18 másodperces jelfeldolgozást tesznek lehetővé, viszont ezek a módszerek, ezek optikára épülnek, tehát alapvetően optikai jeleket lehet 10.000-szer, 100.000-szer gyorsabban feldolgozni, kezelni, és hát ezért kellett nekünk is optikai módszerekhez nyúlnunk.
Alapvetően mihez van szükség ilyen sebességre?
Hát alapvetően két dologról van szó, ugye egyrészt ugye szeretnénk megismerni a természetnek a leggyorsabb folyamatait, amik jelenleg egyedül lézerekkel ismerhetők meg, hiszen a lézerek képesek arra, hogy a másodperc milliárdod részének a milliárdod részével összemérhető gyorsaságú folyamatokat ugye időben láthatóvá tegyenek. Másrészt pedig azért szeretnénk, van egy ilyen technológiai törekvés is, ugye azért szeretnénk optikai jeleket használni ugye információ továbbításra, jelfeldolgozásra, mert szeretnénk megnövelni különböző információ feldolgozó eszközöknek a sebességét. És hát mind a két célra gyakorlatilag ugye lézerrendszerek, illetve hát lézerek használhatók.
Gyakorlatilag ezzel új értelmet nyer a valós idejű kifejezés.
Hát ugye a valós idő, igen, a valós idő az egy elég tág definíció, ugye. Valós idejű videóközvetítésnél ugye a másodpercenként 25 képkocka továbbítása szükséges ahhoz, hogy ugye egy mozgóképet lásson az emberi szem, és hát innen pedig a határa a csillagos ég, tehát hogyha valós idejű jelfeldolgozást szeretnénk csinálni a legkisebb nanostruktúrák világában, akkor pedig sokkal rövidebb időtartamokról, sokkal gyorsabb jelekről van szó. Itt jön be ez a milliárdszoros faktor igazából.
Hogyha az optoelektronikai eszközökről beszélünk, akkor talán a legismertebb a mindennapokban az optikai szálak, az optikai kábelek lehetnek. Ez már az, amiről beszélünk? Ez már a korlátlanság első lépése?
Igen, tehát a mindennapi életben jelen van az optikai jeltovábbítás az optikai szálak formájában, ugye optikai szálas hálózatokkal gyors internetet lehet mindenkinek az otthonába bekötni. Az optikai szálaknak viszont van egy nagyon jelentős korlátozó tényezője, ugye optikai szálak azok ilyen mikrométeres, illetve mikrométernél lényegesen nagyobb méretű struktúrákban továbbítják az optikai jelet. Tehát jeltovábbításra ezek a nagyméretű mikrométeres struktúrák, ezek nagyon kiválóan alkalmasak. Viszont ugye egy ilyen processzor szintű jelfeldolgozásra viszont ugye sokkal kisebb, tehát nanostruktúra méretű integrált eszközök szükségesek, hiszen ugye a hagyományos számítógépekben, mikroelektronikai eszközökben a bevett technológia az, hogy 13 nanométeres felbontással írják rá a mikroelektronikus csipekre, számítógép csipekre a megfelelő struktúrákat, amik elvégzik a számítástechnikai műveleteket. Erre ugye az optikai jelek azért nem képesek, fényjel ezt azért nem tudjuk megfelelő módon megcsinálni, mivel ugye a fénynek van egy alapvető korlátozó tényezője, ez pedig az elhajlás, a fényelhajlás, és emiatt a fényt azt nagyon nehéz nanométeres méretű mérettartományokba koncentrálni. Tehát itt két egymással versengő szempontot kell érvényesíteni, egyrészt a gyorsaságot, amihez a fény az kiválóan alkalmas, a lézerek kiválóan alkalmasak. Viszont a lézernek a fénye az nagyon nehezen koncentrálható nanométeres mérettartományba.
Mi az, amin önök dolgoznak, merre halad a fejlesztés?
A mi fejlesztéseink éppen ezt a két szempontot igyekeznek egyesíteni, tehát hogy egyrészt használjunk lézereket optikai jeleknek a gyors továbbítására, adott esetben jelfeldolgozásra, hogyha még tovább megyek, akkor pedig logikai műveleteknek a végrehajtására, ugye számítógépekben is erről van szó. Másrésztről pedig ugye szeretnénk a fényt nanométeres mérettartományba koncentrálni, tehát egyidejűleg akarunk gyorsan jeleket feldolgozni, és nanométeres struktúrákban szeretnénk ezeket a fény által kiváltott jeleket feldolgozni. És a mi kutatásainknak éppen ez jelenti a fő kihívását.
Ez a gyakorlatban hogyan lehetne megvalósítható?
Hát a gyakorlatban mi egy ilyen olyan megközelítést alkalmazunk, ami a fényt azt átalakítja, a fény az levegőben, mindenféle közegekben nagyon jól terjed. Viszont az kevésbé közismert, hogy a fény az akár ilyen felületek mentén is tud egy bizonyos formában terjedni, ezt nevezik felületi plazmonoknak. A mi kutatásaink arra irányulnak, hogy a fényt felületi struktúrák mentén, felületi plazmonok formájában tudjuk feldolgozni, és ezek a felületi plazmonok olyan fémfelületek mentén terjedő hullámok, amik képesek arra, hogy a fénynek az impulzusait, a fénynek az energiáját, azt nanométeres mérettartományba koncentrálják. Tehát ilyen felületi plazmonok segítségével meg tudjuk azt valósítani, hogy egyesítjük a gyors jelfeldolgozásnak a jellemzőit a nanométeres tartományra történő miniaturizálással. Tehát itt két szempontot tudunk egyesíteni, ilyen felületre, fémfelületekre írt különböző nanométeres struktúrák segítségével, és hát a legújabb eredményeink pont ezzel kapcsolatban tesznek le egy nagyon fontos előrelépést a nemzetközi kutatói közösség számára.
Ez a gyakorlatban mekkora sebességet jelent?
Úgy képzeljük el ezeket az arányokat, hogy ugye már volt szó a mikroprocesszoroknak ugye a sebességéről, ezek a világrekord az ugye 9 GHz jelenleg egy mikroprocesszor esetén, ez ugye körülbelül ilyen 100 pikoszekundumnak felel meg. Ehhez képest a fényjeleknél alkalmazható sebesség az ennél körülbelül 10 000-szer nagyobb lehet, hiszen a legújabb eredményeinkkel éppen azt bizonyítottuk be, hogy ilyen felületek mentén az információt vívő jeleket gyakorlatilag tudunk 10 femtomásodperces, femtoszekundumos lézerimpulzusok formájában továbbítani, hogyha ezeket a lézerimpulzusokat átalakítjuk ilyen felületi plazmon hullámokká. Tehát ez körülbelül egy ilyen 10 000-szeres előrelépést tenne lehetővé, hogyha ezeket a megoldásokat gyakorlatilag technológiai készültségi szinten tudnánk alkalmazni. Természetesen ezek a kutatások még nem tartanak itt, ezen nagyon sok kutatócsoport, ugye több 100 kutatócsoport dolgozik a világon, hogy ez megvalósítható legyen, de hát ilyen kis előrelépésekből épül fel aztán egy ilyen nagyobb technológiai megoldás, ami aztán adott esetben még sokkal gyorsabb információ feldolgozást tesz majd lehetővé.
Az informatika az egy nagyon komoly és nagyon kemény versenyterület. Említette, hogy akár több száz kutatócsoport is foglalkozik ugyanezzel, vagy nagyon hasonló témával. Mennyire van együttműködés, és mennyire van verseny önök között?
Hát ez egy ilyen klasszikus kérdés ugye a tudományos kutatásban, ez a kooperáció kontra a kompetíció, tehát az együttműködésnek és a versenynek egyfajta ilyen megfelelő aránya, megfelelő együttese. Ugye mind a kettőre szükség van, tehát a versenyre is szükség van a tudományos kutatások terén, hiszen ugye az a verseny motiválja az embereket, ugye olimpiai rekordokat sem tudnánk megdönteni ugye verseny nélkül. Másrészt ugye szükség van az együttműködésre, ezek a kutatások is egy nagyon fontos nemzetközi együttműködés keretében jöttek létre, hiszen egyesítettük azt az eszközparkot, ami a Gráci Műszaki Egyetemen rendelkezésre áll, azokkal az elképzelésekkel, ötletekkel, illetve azokkal az ilyen nanofabrikációs módszerekkel, amik pedig Magyarországon állnak rendelkezésre. Tehát ez egy ilyen nagyon jó példája volt igazából annak, hogy különböző kísérleti módszereket, amik egyrészt Magyarországon, másrészt pedig Ausztriában állnak rendelkezésre, ezeket egy együttműködés keretében egy érdekes kutatási eredmény szolgálatába tudtuk állítani.
Említette már a friss Nobel-díjas Krausz Ferencet, önnek ő volt a témavezetője még a karrierje kezdetén. Most követi-e az ön munkásságát, illetve adott esetben közreműködik-e az önök kutatásaiban?
Ebben a konkrét kutatásban Krausz Ferenc nem vett részt, viszont a kutatásnak az az érdekessége, hogy azt az együttműködést, azt a kapcsolatot, amit ennek kapcsán kialakítottunk, azt végeredményben Krausz Ferencnek köszönhetem, hiszen a Gráci Műszaki Egyetemnek a tanszékvezetője, Martin Schulze, szintén Krausz Ferencnek volt a tanítványa. Tehát ez nagyon jól érzékelteti azt, hogy milyen fontos gyakorlatilag Krausz Ferencnek a hatása így a tudományos közéletre. Nagyon sok tanítványa van, nem csak Európában, hanem szerte a világon, akik aztán utólag ugye együttműködnek egymással. És Krausz Ferenc tanítványaként azért alapvetően azt a szemléletet, azokat a kísérleti megközelítéseket, amiket ebben a tudományos kutatásban is alkalmaztunk, alapvetően én tőle tanultam, neki köszönhetem. Tehát ő neki azért nagyon fontos ilyen disszeminációs, illetve hát nagyon fontos hatása van a tudományos kutatásra, azáltal, hogy több száz olyan kutató van, akik vele dolgozhattak, így a karrierjük valamelyik stádiumában, és azokat a módszereket, azokat a megközelítéseket aztán később a saját kutatásaikban is alkalmazzák. Visszatérve a kérdésére, különben éppen 3 hete voltam Münchenben, ahol Krausz Ferenc szervezett egy ilyen találkozót a volt kollégái, illetve hát a tanítványai számára, és az is egy nagyon inspiratív találkozó volt, ugye mindenki beszámolt a saját kutatásairól, amit akár az USA-ban, akár Ausztráliában végez, és hát az ilyen tudományos interakciók kapcsán jönnek létre aztán azok az érdekes eredmények, amiket például ugye most éppen a Gráci Műszaki Egyetemmel együttműködésben meg tudtunk mutatni.
És adott esetben talán újabb együttműködések is, hogyha úgy alakul.
Arra is kiváló lehetőség volt, igen, ez a müncheni találkozó, hiszen körülbelül ilyen 100-120 kollégával vehettem részt ezen a találkozón, és konkrét együttműködési tervek is születtek ott helyben.
Szigma, a holnap világa.
Újabb vulkánkitörés történt Izlandon a hétvégén. A rendőrség ezt követően rendkívüli állapotot hirdetett. December óta ez a 4. vulkánkitörés a térségben, mondta Harangi Szabolcs vulkanológus, az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet igazgatója, az MTA levelező tagja. A riporter Farkas Dávid.
Hogyan képzeljük el ezt a mostani vulkánkitörést, kérem mondja el azoknak, akik esetleg nem láttak tévéfelvételeket?
Ó, gyönyörű. Ha nézzük, akkor azt lehet látni, hogy felrepett a föld, és locsan repülnek ki az izolálva tapatok egy hasadék mentén, és ez még mindig jelen pillanatban is így van, mert azt jelenti, hogy nem maradt abba ez a vulkánkitörés 24 órán belül, mint a legutóbbi, tehát egyelőre még zajlik ez. Kezdetben ez még lehet azt mondani, hogy hátborzongatóbb volt, mert hogy 3,5 kilométer hosszan repett fel a föld, és lába függöny emelkedett fel. Tehát azt lehet mondani, hogy látványra egy gyönyörű vulkánkitörés. A helyzet persze az, hogy közelben vannak emberi létesítmények, és ezeket védeni kell, tehát innentől kezdve a szépség az már más fogalomba tartozik, és igazán a védekezésé az elsődleges tevékenységi kör. Tehát itt, ahogy csap föl a láva, ahol rögtön egy lábamező alakul ki a lábánál, és hosszan nyúlik el két lába nyelv is, az egyik nyugati irányba, a másik az pedig déli irányba indult, és a déli irányban van Grindavík település, amelynek az előterében húzott földsáncok térítették el ezt a lábát, és jelenleg is még egy kérdés, hogy ez a lábafolyam, ez meddig tud eljutni, és átvág-e ott is egy utat, illetve eléri az óceánpartot.
Mennyire volt váratlan ez a mostani kitörés?
Hát annyiban nem volt váratlan, hogy inkább nagyon hosszú idő telt el, több mint 30 nap, meg itt pontosan 37 nap a legutolsó vulkánkitörés óta, és ez az idő, ez a várakozás, a feszült várakozás ideje volt, lehetett látni, és észlelték a szakemberek is azt, hogy folyamatosan emelkedik a felszín, tehát érkezik újabb és újabb magmatömeg, körülbelül 3-5 kilométer mélyen lévő magmatározóba, és ennek egyre nagyobb a nyomása, és az volt a kérdés, hogy ez a nyomás mikor haladja meg azt a szakító szilárdságot, amit a kőzetesteknek az eltörését jelenti, felrepesztését, és akkor a magma felszínre tud jutni, és erre viszonylag hosszú időt kellett várni, és hát azt lehetett tudni még, hogy ha mennyiben ez bekövetkezik, akkor nagyon gyorsan fognak zajlani az események, és nem lesz előjel, szinte azt lehet mondani, vagy csak 10-15 perc esetleg, ami akkor azt lehet mondani, hogy na akkor a magmának sikerült elindulni a föld felszín felé, és hozzá kell tennem, hogy ez a 10-15-20 perc, ez nagyon-nagyon rövid idő akkor, amikor a közelben a Kék Lagunában több százan fürdőznek, amikor Grindavíkban még mindig járnak vissza a lakosok, hogy megnézzék a házukat, hogy minden rendben van. Tehát ennyi idő áll rendelkezésre arra, hogy nagyon gyorsan ezeket a embereket elszállítsák a helyszínről.
Lehet-e már látni az eddigi két nap alapján, hogy mekkora erő van még ebben a kitörésben?
Hát ezt nehéz megmondani. Amennyire nehéz megmondani, hogy pontosan mikor kezdődik el a vulkáni működés, annyira nehéz megmondani azt is, hogy mikor fejeződik be. Jelenleg még azt lehet mondani, hogy folyamatosan csapnak fel a lábacapatok egy viszonylag, azt lehet mondani, hogy hosszabb hasadék mentén. Tehát nem azt a forgatókönyvet követi, amelyet az emberek vártak, és talán a szakemberek is vártak, hogy ez is egy olyan nagyjából egynapos vulkánkitörés lesz. Tehát ez egy, azt mondhatom, hogy talán ez egy kicsit hosszabb, de még mindig az a legvalószínűbb eset, hogy egy-két napon belül befejeződik ez a szakasz is.
Szigma, a holnap világa.
Veszélyben vannak a magyarországi bükkerdők a klímaváltozás tempója és a szélsőséges időjárási viszonyok miatt, mondta az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára. Elmer Tamás szerint hótakaró hiányában új kártevők és kórokozók megjelenésével kell számolni. Herceg Zsolt interjúja.
Mi erdészek több évtizedes vagy évszázados távlatban gondolkozunk úgy, ahogy az erdőknek a fejlődése is folyamatos, és az elmúlt évek, évtizedek egyértelműen rávilágítottak arra, hogy egy sokkal gyorsabb gondolkodás kell azért, hogy az erdőket tudjuk segíteni abban a küzdelemben, amit mi a klímaváltozás elleni küzdelemnek hívunk, mert az erdők nincsenek annak a tudásnak a birtokában, hogy itt néhány évtized múlva milyen változások lesznek a környezetben, és ezek a szélsőséges időjárási viszonyok felkiáltó jelek, hogy erre nagyon oda kell figyelni. A 2-3 évvel ezelőtti aszályos év után egy csapadékosabb év, ez mindig kihívásoknak teszi ki a környezetet.
Az nagy probléma, hogy nincs legalábbis tartósan meglévő masszív hótakaró mostanában telente az erdőkben?
Ebben a klímában, amiben Magyarország is elhelyezkedik, hozzá van szokva a természet, hozzá vagyunk mi is szokva ugye a 4 évszakhoz, és amikor valamilyen évszak kimarad, vagy valamilyen környezeti tényező szélsőséges irányba mozd, fordul el, akkor az teret enged annak, hogy esetlegesen új károsítók, kórokozók megjelenjenek, és ilyen szempontból valóban nagy problémát tud jelenteni, hogyha esetleg elmarad egy fagyos idő, vagy egy melegebb hullám jön be, vagy éppen egy nagy asszály. Fontos, hogy ezek az életközösségek, az erdei életközösség is, az egy minél stabilabb, diverzebb ökoszisztéma legyen, és akkor tud ezeknek jól ellenállni.
Vannak olyan magyar fafajok, amelyeket különösen megvisel ez a változékony és egyre ijesztőbb mértékben változó klíma?
Valóban vannak olyan fafajok, amiknek az ökológiai igénye olyan skálára esik, ami lehet, hogy itt néhány évtized múlva már nem lesz adott Magyarországon. Ilyen például a bükk, amit most mi az évfájának is választottunk. Erre most különösen nagy figyelmet fordítunk. Azért is szeretnénk a bükkkel kapcsolatban minél több információt átadni az erdők iránt érdeklődők számára, mert ez a fafaj veszélyben van, egyre kevesebb olyan terület van Magyarországon, ahol megtalálja a maga optimumát, és ez elsősorban klímaváltozás és a globális felmelegedés hatásának vezethető vissza.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.